ezeket is, és bemutattam az építészeknek, de ma este úgy gondoltam, hogy jó lenne, hogyha egy érett, tehát nem csak hallgatói munkákat látnánk, hanem egy érett és befutott, mondjuk azt, hogy pályára kincsen lévő művész ember, Jocót.
Inkább
jó. Jocót, azt szeretném tőled kérni, hogy most egy pár mondatban mondd el, hogy ma este mi az a két munka, amit majd bemutatsz nekünk.
Jó estét kívánok! Én alapvetően képzőművész vagyok, tehát a képalkotásnak mondjuk úgy, hogy az álló vége érdekel. De most röviden annyit szeretnék mondani, hogy olyan két munkát szeretnék megmutatni, ami a mozgóképet állóvá teszi, mondjuk valami olyasmi abszurd vagy paradox dolog, mint ami a kör négyszögesítése. Két munkáról lesz szó, az egyik rajzi, illetve építészeti vonatkozása, a másik meg festészeti, ami közös bennünk az, hogy alapvetően színházi illetésű, mind a kettő, és hát a variáció kategóriába jelennek vele. Köszönöm.
Jó, köszi, Jocó, és akkor egy szerzőző foglal helyet. Az az igazság, hogy azért gondoltam, hogy elhívom a Jocót bemutatni nekem, mert mostanában beszélgettem egy-két építésszel, és az volt is a konklúzió, hogy hát, hogy nem nagyon figyelünk egymásra. És hogy nem csak egymásra, hanem ugye nem nagyon figyelünk arra, hogy körülöttünk még kik azok, akik ugyanabban a térben, ugyanabban az időben itt vannak, jelen vannak, és valami nagyszerű dolgot hoznak létre. És nem csak építésszel beszélgettem, hanem pont múlt hét szombaton csináltam egy interjút az Erdély Dániellel, aki designer, és van egy óriási találmány a Spidon, ami szerintem egy világszám. És hogy remélem, hogy hát nem tudom, hogy építészek közül kik ismerik ezt a dolgot, de tényleg a Doni kitalált valamit, ami egészen különleges. Egyébként a Science News-nak a címoldalára is került 2006-ban, és hogy az első ilyen téma, amit szeretnék veled körbejárni, hogy te hogy érzed, hogy ez igaz-e ez az állítás, vagy szerinted figyelünk eléggé egymásra, tehát van-e olyan fajta odafigyelés részedről, mások felé, vagy mások részéről feléd, amely mondjuk ezt az általánosítást, amit én az előbb elmondtam, azt megerősíti, vagy áthúzza.
Hogy nem figyelnénk egymásra, kortársak sem, szakmabeliek sem, és szakma közi szempontból sem követjük a körülöttünk élőket. Ezt régebben nem volt így, tehát a 70-es, 80-as években, mikor én... Igen. Fiatalabb koromban például az tudom mondani, hogy a pesti művész értelmiségi bölcsész életben ez az egymás közti interdisziplinális figyelem, ez sokkal intenzívebb volt és fokozottabb volt, mint manapság. Tehát föltűnően hiányzik ma az, hogy szakmák egymást számon tartsák és megtermékenyítsék és inspirálják. Tehát nem akarok most itt az öreget legendáljuk, anekdotázni ezekre a dolgokról, de ma valahogy levelvettek egyszer a szakmák magukban. Másrészt pedig, hogy a kérdésednek talán a velejére térjek, valami olyasmi történik, hogy egymásra nem nagyon adunk ide-haza, mert mindenki tudja, hogy a szakmák lemaradtak valamiféle európai standardtől, vagy az él rovasoktól mindenképpen. Ez igaz a képzőművészekre, és igaz építészekre, vagy a irodalmárokra talán kevésbé, de jó pár szakmák. Ez mondjuk az iparművészetre a szabad utalnom, tehát az iparművészet gyakorlatilag elszakadt a nyugati trendektől, és ezt úgy mindenki tudja, ezért a hazai számára nem érdekes, mindenki kifelé tájékozódik. Az építészetünk is egy követő Európa és nyugat fele tájékozódó szakma lett, és ezért valójában egymást számon tartani már külső szemmel kezdjük. Tehát ez most nagyon furcsa hangzik, tehát ahogy gyarmatosítottak bennünk ugye az elmúlt 15-20 évben, úgy meg kell tanulnunk, hogy a központ felől, London, meg Rotterdam, meg Párizs felől nézzük a saját teljesítményeinket, és ezért azon keresztül próbáljuk egymást számon tartani. Most nagyon hülye hangzik, tehát ez pedig akkor jött el az elmúlt években, amikor mióta az a leszének tervezek. Tehát megtanultam, hogy ide-haza egyszerűen nem szabad, és nincs is kinek szóba hozni, hogy én mit csinálok az Alessivel, mert senki nem tudja ide az, hogy ki az Alessi, vagy mi az az Alessi. Nem akarok egészen otthonba példát mondani, de mondjuk az iparművészeti főiskola tanszékvezetője, amikor itt járt a Szúgyics 93-ban, vagy mikor a velencei BNR-ról sajtótájékoztatót adni, akkor azt kérdezte tőlem, hogy hát mi az az a veszély, hogy ezt most teszik iszák, berepenni, vagy nem tudom, tehát onnan kezdve, mivel Magyarországon nem árulnak gyakorlatilag a veszély, Magyarországon is keresnek az Alessi dizájnjára és minőségére, ezért...
Nagyon, hogyha nem tudjuk, akkor én tudom, ilyen lebegős ugorszerűen azért mondd már el, hogy ki az Alessi.
Hát nem mondom el, hogy ki az Alessi.
Tudjuk.
Veszek én is a Alessi. Ide haza ennek nincs kontextusa. Ezért kit kéne figyelnem és számon tartanom. És hasonlóan történik ez az építészetben. Ez lezajlott például az elmúlt 20 évben a festők között. Tehát a pesti, ma Pesten élő festők gyakorlatilag bécsi és berlini galeristák révén tartják egymást számon. És fogadok, hogy 10 év múlva az itteni vezető új generációs építészek azt szerint fogják egymás számot tartani, hogy kinél dolgoztak kint, és hogy melyik lobbyhoz tartoznak. Valamelyik londoni irodához, valamelyik német irodához, valamelyik osztrák irodához. Ezt nem tudom, hogy ez helyes válasz-e.
Ez egy érdekes nézőpont. Az volt a kérdés második fele, hogy akkor újra megkérdezem, hogy te mondjuk kiket tart a számom. Tehát, hogy ki az, akikre figyelsz.
Idehaza?
Hogyan figyelsz rájuk? Tehát, hogy az is érdekelne, hogyha vannak olyanok, akiknek a munkáit megpróbált követni, illetve hogy hogyan próbálod megkövetni, tehát milyen technikával.
Régen, én a Makovec Imrével dolgoztam, nem is tudom, 5-10 évet. Kettőnknek egy szenvedélyes sportja volt, hogy mindig számon tartottuk, hogy mit csinál a Janáki, mit csinál a Reynolds, mit csinál a Gulyás, vagy bárki, aki fontos, vagy akit jó volt figyelni. Mostanában, és én ezt nagyjából megtartottam, tehát mindig izgalommal tölt el, hogy bárki, a Csárgorétól kezdve a Vattoncsik, vagy bocsánat, a Csete Gyurka, vagy éppen a Makovec, mit csinálnak, hát ez a legjobb sport. A fiatalokat egyre nehezebben követem, tehát őket csak pályázatokból, vagy megértő munkákból, de hát az elmúlt 5 év azért elég nagy változást hozott ezzel a sok folyóirattal, tehát hogyha az ember járhatja a folyóiratot, hát azt most végigézzük. Én mindig követem, és gyakorlatilag mindenről igyekszem tudni. Hozzáteszem, hogy ugyanígy próbálom a nyugatiakat is követni. Tehát a 3-4 legfontosabb folyóiratot azt járatom, végignézem, olvasom, amennyit tudok, és ha kint járok, akkor úgy végig lakáskönyvbe jövök haza, ebből tájékozódom. De ez a magyar
nézed a magyar szcénát, amit az előbb próbáltak kifejteni, tehát mondjuk ezt a nemzetközi porondról figyelsz Magyarországra, akkor kit látsz?
Egy letetesen leegyszerűsödött képletet, tehát nagyon szűk testén mozog a magyar építészet. Ezt ne haragudjál, én körülbelül 15 évvel ezelőtt megjósoltam, és le is írtam több helyet, úgy hívtam, hogy cool. Erre többen hivatkoztak, tehát ez igazolva van, hogy ez akkor még nem egy közhasználatba forgó kifejezés volt. Az volt a meglátásom, hogy a félig meddig organikusból is jövő nagy Toncsi, a Gyurcsiktől jövő Csákoliék, a Vátiból jövő többiek, a Tomai Tamásék, és még most profiban föl kéne, de ezt írva vagyon, ők egy közös magyar kúr, egy ilyen hűvös távolságtartó és ilyen társadalmi problémákra nem érzékeny, kicsit öncélú építészetben fognak egy közös folyamban egyesülni. És ez megtörtént. Tehát mára egy ilyen se nem minimalista, se nem vernakuláris közös nyelvezetet beszél az építészeti elit, az én generációm is kicsit előttem és utánom, mármint korban utánom járok, és ez az európai palettán egy nagyon szűk mestje, amire a téglaépítészet meg egyéb kiállítások kapcsán megfogalmazódtak állítások, hogy ez volna a magyar sajátosság, meg egyéb. Én úgy látom, hogy ez kicsit olyan véletlenszerűen és kicsit kisítően összeállt leegyszerűsítése az építészeti problémáknak. És most nem ismerik jobban bele, mert akkor már személyeskednék, vagy indokolatlan kritikákat mondanék, vagy hogy mondjam, csak nehezebben kifejtető, hosszabban kifejtető kritikákat kellene mondanom. De talán így érthető a elképzelésem. Úgy mondanám, hogy rengeteg minden hiányzik a magyar építészetből, ami körülöttünk zsong.
Például?
Hát az egész biomorf, az egész igazi high-tech, az igazi organikus, tehát hogy mondjam, a Asmussen és soft steinerista építészet. Itt ott beszivárgott, de nem jött be például a Makovec építészet mellé. Tehát, hogyha úgy... Most tényleg egyedek mindent kéne mondani. Az igazi osztrák-svájci minimalizmus egy-két finom példája van, de úgy igazán keményen nem műveli senki. Páral úgy próbálkoztak vele, vagy megérintették. Tehát valami egész furcsa ilyen aszalt szilva-szerű összezsugorodottság állapotában van a magyar építészet. Miközben úgy szellemértelemben semmi nem korlátozza.
És mi lehet ennek az oka? Tehát, ha mondjuk erről egy kicsit biztos gondolkoztál már, nem? Tehát, hogy van valami elképzelésed, hogy...
Nem nagyon gondolkodtam én ezen. Van benne kisítőség, van benne műveletlenség, tájékozatlanság. Ez a vacak, hogy mondjam, anyagi értelembe vett földhöz ragadság. Hát olyasmit vannak benne, hogyha akik idejött, akik építettek befektetőként az elmúlt 10 évben, ők nem anyuk, főleg nyugati tőke. Akár izraeli, akár német, akár ír, akár spanyol, akik most jönnek. Hát ők nem az ír, az izraeli és a spanyolnak az elit befektetői, Tehát egyetlen ritka például az orkó. Ugye hát ő meghozza magával a hanirasítot meg a zalhadidot, de nem véletlen. De akik itt jellegzetesen németként, írként építettek, azok a műveletlenebb és a kisítőbb és az ilyen bunkóbb befektető fajta, akit, hogyha szerencsére megfog egy magyar építész, hát nem lesz alkalma, hogy valami finom poétikát, vagy a saját poétikáját megcsillogtassa és csiszolja ezeken a beruházásokon. Hát, mint a Gőzhenger úgy, még jó esetben, hogyha nem négerkednie kell. Magyar tőke pedig ugye komolyabban nem épített. Tehát ki tudsz olyat? Állami beruházások azok közbeszerzéses csókosak, tehát korruptak, ott azért nem, a pályázatokon azért nem valósul meg egy hétdőbös dolog, mert nem épülnek meg, nézd meg az összes pécsi pályázatot. Tehát nincs hol kifussa magát anyagi és szociális értelemben.
Ez, amit most elmondtál a befektetőknek való, mondjuk az befektetőket jellemzően, az mondjuk igaz a te megrendelői körödre is?
Igaz, de nem bántom őket, mert az ember szereti a megbízói egzisztenciális okoknál fogva. De akik a németjeim, velük nincs nagy bajom. Hát a végén elszúrják, meg lecsupaszítják azért ezt az, de olyan nagyon rosszat nem tudok mondani. Most például belgákkal akadtam össze, ott se feltétlen rajtok múlik, de őről inkább többet nem beszélnék. A magyar befektetők pedig, vagy fejlesztők pedig hát hihetetlenül földhöz ragadtak. Tehát aki nem elég kicsinyes, vagy nem volt elég kicsinyes az elmúlt 10 évben, az már elpusztult. Tehát az kihullott erről a piacról. Azok tudtak megerősödni és meggazdagodni, akik hát az elképzelt határokon túl is spóroltak, és gányoltak, és hát most ezt olyan nehéz elmondani, de hát látjátok, hogy miért működött az országban műszaki és építészeti minőségben. Szóval itt olyan igazán jó megépített ház és építészeti színvonalában nagyon kevés van. Ha most próbálom mondani, a Grafiszobra még a Cságolé, meg a Kelleré, az abban a pillanatban ott volt azon a műszaki maximum, amit itt el lehetett érni. Aztán én ilyennek tartom, lehet, hogy megvettek érte az alkotáspontot, bármennyire mindig rosszakat igyekszik mondani róla a Csárgóli, de az szerintem a Csárgólinak is a legjobb háza, és tökéletesen eltalálta Gyurka, lehet, hogy megvetsz érte, tehát azon a műfajon belül emlékszem, a Csárgóli mondta, hogy utálom már ezt a nemzetközi irodaépítészetet, tehát de azon a beruházási színvonalon, amit ilyen befektetőkkel ott meg lehetett csinálni, abszolút európai színvonalat csinált meg. És ritka kivételek közé tartozik.
Hát, hogyha mondjuk az, amit elmondtál, mégis nagy részt igaz a te partnereidre is, akkor építészként és mondjuk szárnyaló alkotó emberként, akinek egy előzetes beszélgetés alkalmából mondtad, hogy dizájnerként nagyon is érett vagy, és tele vagy ötletekkel és gondolatokkal, hogy mégis hogy tudod, hogy kezeled ezt a szituációt? Én biztos, hogy egyrészt én lehet, hogy belehalnék, tehát ezekben a harcokban, vagy elvéreznék, mert vagy az asztalt rájuk borítanám, vagy valamilyen durva dolog következne belőle. Tehát valamiféle olyan diplomáciai érzékkel és egy olyan nyelés technika, ahol az ember mindent a megfelelő pillanatban vissza tud fogni, és utána mégis valahogy rá tudja vezetni, hogy azokból a gondolatokból, amit te szeretnél építészetként megvalósítani, abból megvalósulja valami. Ez most hogy működik nálad, mert ez így érdekelne, hogy mi a technika, mi a diplomácia, és hogy csinálod?
Szerintem nincs technika, tehát én szenvedek, mint egy kulcsa. Tehát valahogy, és úgy gondolom, hogy én valahogy így képzelem, a tipikus átlag lehetek a generációban, vagy a mostani 40-estől 60-osok, akik komolyabban próbálják üzni ezt a szakmát. Tehát messze formánkon alul vagyunk kénytelenek futni, vagy futunk az előbb említett okoknál fogva. Tehát egész minimális, 1-2 százaléknyi az, amit a kreativitásunkból ki tudunk hozni, ahhoz képest, amilyen fölkészült és tehetséges a mai építészgeneráció, középgeneráció, meg a fiatalok is. Tehát azért merem ezt így mondani, mert az elmúlt 7 évben én párhuzamosan dolgozom az Alessinél, a Berkellel, a Fuxasszal, a Chipperfieldel, a Aretszal, a Alszoppal, a Hadittal, ténylegesen, a Csandövelben. Igen. Tehát, és mivel az ember ugye ismeri őket, meg velük egy azonos ponton van, ezért valami érzékeny rá, hogy kövesse, hogy ki mit csinál. Hát, hogy egy, most vegyél csak egy Fuxaszt, hogy olaszként milyen karriert, milyen nemzetközi karriert, vagy a Chipperfieldet, és ráadásul egyidősek vagyunk, hogy milyen kvalitással, milyen dolgokhoz jut, milyen megbízásokhoz, milyen épületekhez. Hát most egy Nagy Toncsitól Karácsony Tamásig, vagy egy Balázs Misiig, hát tízszer szebb, tízszer nagyobb, tízszer pörgősebb munkák járnának nekik, hogy bocsánat, hogy nagy szavakat használom, hogy az arszpoétikájuk, vagy a mondandójuk egyáltalán megjelenhessen, vagy kifutassa magát. Tehát a Balázs Misi milyen házat csinál most Pécsre? Hogy mondjam, helyről 2 méter dugorba. Tehát, hogy valaki egy ilyen házat megcsináljon, ahhoz mellette még 3-4 hasonlónak kéne futni, hogy egyáltalán kiderüljön, hogy működik a Balázs Misi. Tehát nézd meg a Tojóitót, hogy dolgozik, vagy a Szezsimájékat. Tehát ez egy tragédia, ezt így kéne lenni.
Ezt a problémát összefoglalunk arról, valami esmiről van szó, hogy egy ilyen lefolytásban
abszolút
élünk.
Így van.
És azért ennek köze lehet nyilván ahhoz, amit az elején kérdeztem, hogy mennyire figyelünk egymásra. Tehát, hogy itt azért nézek egy párhuzamot, tehát egy lefolytásban, és nyilván van egy csomó olyan, tehát én valahogy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a figyelemhez idő kell, és az idő pedig nagyon véges, tehát mindenkinek ugye 24 órája van, és hogy ezt a 24 órát mire fordítsuk, mire használjuk fel egy nap, és mi fér ebbe bele, az mindig egy ilyen egyéni döntés. Tehát, hogyha van egy olyan külső környezet, amiben nekünk itt egzisztálni kell, és már említetted, hogy van egy ilyen egzisztenciás probléma, hogy abból a tevékenységből, hogy építészeti tervezés meg kell élni, irodát vezet, stb. Egy gazdasági környezetben hely kell lenni, és hogyha belegondolok, amit mindjárt tudunk, hogy milyen komplikált egy ilyen gazdasági környezet, ma éppen azon bosszantottam fel magam, mert itt szembesültem egy ilyen fogalommal, hogy fordított áfa, és hogy nap mint nap szembe jönnek olyan problémák, amiről azt gondolom, hogy teljesen fölöslegesek, és hogy nincs is, de nem tudom őket kikerülni, tehát egy állandó időrablás folyna mondjuk ebből a külső környezetből felénk irányuló elvárások mentén. És hogy akkor, ami marad még idő, az te hogyan osztod be, vagy hogy mi, hogyan próbálod meg ezt a figyelmet megosztani. Említetted az újságokat, de hogy igazából arra gondoltam, hogy elmész, megnézel házakat, beszélgetsz emberekkel, van egy olyan mondjuk network, akikkel mondjuk akár telefonon, akár személyesen tartod a kapcsolatot, tehát hogy milyen...
Hát nézd,
vagy egyszerűen erre már nem marad semmi felé.
Én szerintem ez kicsit eltúszod ezt a problémát, hogy nem figyelünk egymásra, mert nincs rá idő. Szóval itt építészet dolgában Magyarországon nem történik annyi, mert hogy erre olyan sok energiát van. Tehát itt nem történik annyi minden Magyarországon, hogy ezt ne lehetne követni, vagy erre
nem volt elég időt. Említetted, hogy benne vagy mondjuk, tehát ott vagy egy olyan nemzetközi ponton, egy olyan hálózati ponton, ahol másokkal is találkozol, nem csak magyar építészekkel. Tehát én ezt így most globálisan értem. Tehát egy nemzetközi kontextusban, amiben benne van Magyarország, és már sokkal nagyobb ez a horizont, sokkal több emberrel kell kommunikálni.
Hát arra nehéz, tehát hogy mondjam, az ember időszám arra, hogy elmenjen Londonba és megnézze az Ahadit kiállítását. De például párhuzamosan van a Szezsimáéknak, a Szalának a kiállítása Stockholmban, oda már nincs idő elmenni. Most nem hülyéskedek, mert a nemzetközi tájékozódásnak részemről ez a formája. Tehát novemberben voltam Londonban, ezért mentem ki, meglátogattam a barátaimat, elmentem az Alessi boltba, és megnéztem a Serpentin épületet, ami az újdonság, ami az igazi novum, meg a Hadit kiállítást, még azt az egy-két fontos dolgot. És az ember akkor vesz könyveket, és azokat igyekszik legalább átfutni, és nagyjából a fontosabb tanulmányokat megismerni, és követni ezeknek a mérvadó embereknek a gondolatait és a munkáit. Erre már nagyon kevés az idő. De, hogy tegyem hozzá, én úgy gondolom, ebben eminens vagyok a jó tanuló értelmében, mert azt tapasztalom, hogy a fiatalok hát nem nagyon igyekeznek ebben napra készek lenni, vagy...
De ezt honnan veszed? Ezt milyen tapasztalat mondatja velem?
Hát, hogy most se tudják, hogy ki kicsoda.
Honnan veszed?
Nem tudják, hogy ki kicsoda.
Tehát a tanítványait vagy ki?
Igen, egyetemisták nem nagyon napra készek. Például nemzetközi dolgokban. De gyakran magyar dolgokban sem. De én most csak arra akartam visszatérni, vagy válaszolni, amit te felvetettél, hogy hazai ügyekben könnyű tájékozódni, nemzetközi ügyekben pedig hát hihetetlen terjedelmi dolgot kéne ma már számon tartani. Nem tudom, olvastad-e az AD-nek az új számát, ami Indiáról szól. Hát az AD-ban, az architecture designban bajban, mert egy kontinensi területen születik iszonyatos, sok érdekes dolog, és Kínáról még akkor nem beszéltünk. De hát csak Európában, hát olyan prosperitás van, és olyan szellemi forradalom van az építészetben, hogy az ember zavarba jön, hogy mondjuk egy krokiszon, vagy egy dítélen túl, egy domuszon túl, még mindent kéne követnie, és ki mindenkit nem ismer eléggé jól. Ezzel ez a helyzet. De ez minden szakmában.
Még egy dolog eszembe jutott, hogy példaként hozzam szintén a Danit, aki Erdély Miklósnak a fia egyébként, hogy ő ez a Spiegelon dologban elkezdett foglalkozni 1970 akárhány, amikor főiskolás volt az iparon, és Rubik Erne volt a tanára, és én mióta is nem a Danit mindig is ezekkel a geometriai alakzatokkal foglalkozott, mint egy ilyen mániákus, és gyakorlatilag őt úgy fedezte fel a világ, hogy megismerkedett egy román kristály fizikussal, aki így elájult, hogy milyen felfedezést tett, amiről még a Danit se tudott, és aztán meghívta egy konferenciát, és szépen beindult az
életet. Igen, ezt
az életet. És hogy a kérdésem az, hogy neked van-e ilyen fordulópont az életedben, amikor így kinyílik a világ? Tehát, hogy ugye arról szól a történet, hogy van egy ember, aki itt Magyarországon valamit ott ücsköd, egyedül, nem is nagyon figyelnek rá. Azt mondta neki, hogy a Rubi Kernő, hogy hát nagyon érdekes, amit csinálsz, ennyi. Körülbelül, és utána senki nem figyel rá, vagy igazából nem kap semmiféle különleges érdeklődést, de aztán egyszer csak jön valaki, mint egy ilyen mesebeli herceg a fehér lóval, és az így rámutat, hogy ez egy nagyszerű dolog, és segíti ezt, beindítja ezt a pályát.
Nekem két ilyen történetem, az egyik az 93-ban, 92-ben, amikor beállított egy Jean-Michel Gaz nevű úriember Bordóból, aki, mint később időt úgy hívják, hogy a Bor király Bordóban, az AXA-nak a területi főnöke, magán birtokain tekintve is egy gazdag ember és nagy borász, és amúgy pedig az AXA nevű tényleg legnagyobb francia multinacionális cégnek, aki egy biztosító cég, és Amerikában életbiztosításokból van a legnagyobb gazdagsága, és egy csomó bordói és franciaországi borászatnak a tulajdonosa. Ő jött, és megbízott a disznókői munka megtervezésével. Mint kiderült, a Pompidou központ építész tanácsadójának a tanácsára, aki azt mondta, hogy ha Magyarországon akarsz borászatot, akkor az el kell rendelkezni. Nem részletezem, hogy bizonyos publikációk és kinti kiállításoknak a folyamányaként.
Ez... De ő nem vagy, hogy engem érdekelne, csak részletesebben egy kicsit.
Ez?
Aha, tehát hogy...
Úgy zajlott, vagy?
Hát így, most így elfutottunk egy ilyen sztorinak a lehetőségén, tehát hogy...
Na most akkor...
Tehát, hogy valaki tanácsolta neki, hogy téged keressen meg, de ezt ha valaki te ismerted, vagy,
nem.
Vagy egyáltalán, hogy...
Nem. Hogy miért keresett meg a Jean-Michel Caz? Mert kint ismert volt a nevem olasz és francia körökben, kinti publikáció és kinti kiállításai miatt. Amikor egyébként itthon, akkor sem, azóta sem nagyon tudunk. Tehát ez úgy nem ismert. Azt onnan tudom, hogy ha időnként valaki ezt megkérdezett szóba hozzá, akkor tisztázódik, hogy ami kint történik, azt kint ismerjük, ami itt történik, azt itt ismerjük. Most de rögtön ugrok a másik történetre, tehát 2000-ben kaptam egy levelet az Alberto Alessitől és az Alessandro Mendinitől, hogy felkérnek arra, hogy egy ezüstkészletet rendezzek, ezt itt vetítettem 3 héttel ezelőtt, és fölkértek ezzel együtt 18 építészt. Az a 18 építész az a Toyohito, a Jean Nouvel, a Sejima, a Aretz, a Berkel és a többi elég jó nevű építészek. És utána megterveztettem ezt az ezüstkészletet, kiállították, és máig állítják ki Amerikában, Európában, de olyan helyeken, mint a Sir John Saul Múzeum Londonban, vagy pedig a Wexner Központ, amit ismertek a Peter Ezemot Amerikában, és ez megy, és utána pedig felkértek olyan a porcelán tervezésre. Ez egy olyan történet, amit te hallani akarsz. Ez valóban bekapcsolt egy olyan nemzetközi áramlatba, ami belül nagyon nagy élvezet tájékozódni. Beszéljünk valami másról.
Jó. Még mielőtt másra tereljük a szót, azért még egy dolog érdekelne engem, egy pici apró részlet, hogy mik voltak konkrétan ezek a kiállítások és publikációk francia és olasz területen.
Akkor régen?
Hát
az régen volt, az 90-es évek eleje.
Igen, érdekelne, hogy ez...
Bocsánat, 1989-ben Piránból kaptam egy levelet, hogy nekem ítélték a Piranézi díjat. Ez azóta is egy nagyon fontos díj, évente adják ki. Méghozzá azóta szlovén építész szövetség adja ki Piránban. Én voltam az utolsó, akinek a Jugoszláv építész szövetség ítélte oda a Piranézi díjat. Ez egy nemzetközi ismertséget jelent. 91-ben Vicenzában Andrea Palladio díjat kaptam, amit szintén, egyébként velem együtt a Chipperfield kapott Palladio díjat, az akkori 40 évesek 300 valány emberből a világon válogattak itt 12-t, azt ott kaptuk, a Palladio Teatro Olimpicójának a színpadán, azon az elképesztő reneszánsz Alpesmér színházban, ott adták át, és közvetített a Olasz TV, és a kiállítás az a nagykálói Harangudi tábor épületéért kaptam. A kiállítás maga az a Vicenzában a Palladio Bazilikának a nagy csodálatos faboltozású termében volt. Erről könyvet adtak ki, és körbevitték ezt a kiállítást, nem tudom hány helyen. Ez, és publikálták több folyamatban. Ez a 90-es évek elején olyan ismertséget adott, hogy például egy Chipperfield onnan lett világsztár. Dómuszba publikáltak nagykálói épületet. Ferrarába, Bolognába jártam előadni például 90-es évek elején az akkori pár ilyen vacakfa épületemet, ami Makovec modorban épült. Egy ilyesfajta kvázi ismertség kellett ahhoz, hogy egy ilyen francia úriember fölkérjen egy ilyen munkára.
Mi lehetett az oka annak, vagy ezzel nem gondolkoztál, hogy hát ugye akkor egy ilyen nagyon jellegzetes, tehát az előbb úgy fogalmaztál, hogy Makovec-szerű, hogy épületek ilyen figyelmet generáltak mondjuk ezeken a területeken.
Hát az baromi érdekes volt. Tehát én nem gondoltam, hogy ilyenekről beszélgetünk, de...
Baj?
Nem. Tehát 12 srácot választottak ki, volt köztük amerikai, 4 spanyol volt, arra emlékszem, svájci, és hogyha megnézed a könyvet, amit erről kiadtak, a Palladio díjasokról 91-ben, abban van 11 darab késő modernista, kora cool, kora minimalista, többnyire fehér vagy kőek burkó darab, és van köztük egy, ez a teljesen ilyen, hogy mondjam, macsó, vagy minek lehetne ezt mondani, ilyen szaftos makovecizmus, ami teljes őrületnek tűnik abban a közegben, ma is megnézhetett. Tehát, és a zsűriben a James Sterling volt a zsűri, a Rafael Moneo, a Dalco, nem tudom a keresztnevét, aki a Velencei Biennálénak volt az igazgatója, és a negyedik maga a Manfredo Tafuri, a Aldo Rossinak az ideológusa, aki könyvet írt az orosz racionalizmus, egy csomó minden másról, a modernizmusról, lett a legfontosabb 20. század építészet története könyve van, baloldali rendes milánói 68-as őrült. És ez a 4 zsűri fődíjasnak a 12-ből kiválasztott egy amerikai gyerek, nem is amerikai, chilei gyerek volt, aki egy ilyen teljesen öreg, avit, Wright-os utánérzetet rajzolt. És ugye a bandában voltak őrült, még ugye azért kicsit bonyolultabb, őrült francia high-tech-esek Lyonból, de ilyen nyúléves szerkóba megtépett hajjal, és csak ilyen zsandöveresbe nyomultak, bőrcsizma, meg minden. És Isten bizony, oda jött hozzám a 4 spanyolból, vagy 3, és oda vittek a Rafael Moneohoz, és azt mondták, hogy a fogadás, ugye az átadás után a szomszédos gyönyörű Palladio épületben volt, egy palota, nevét nem tudom, de eredeti Palladio, és ők azt mondták, hogy úgy gondolták ők, a 3 vagy 4 spanyol, hogy nekem kellett volna nyerni, mert annyira kilógott. 91-ben egy ilyen szaftos, nem tudom, viszont tényleg, hát ismertek a nagy felépeteket, nem olyan rosszak, tényleg nagyon sokféle publikálták előtt és utána is. És azt mondták a Moneónak, hogy mondja meg, hogy miért nem ez nyert. Ott a fogadáson. És azt mondta a Moneo, hogy neki is nagyon tetszett, ő is szerette volna, hogyha ez nyer, de értsen meg, ez 91-ben volt, értsen meg, hogy ezek az épületek túlságosan nacionalisták. Ez 91-ben azt kell tudni, hogy a rendszerváltás után én a kis piros Opelommal, amit akkor vettem, használtam, úgy vittem ki a tablóimat, meg a gyerekeimet, mint aki megy a nyugati nagybácsikhoz, ugye hát akik végre igazságot tesznek, és még újra Európába fogunk tartozni. És akkor azt mondta a Moneo ott, Vicenzában, a Palladio palotában, hogy azért nem én vagyok a legjobb, mert túlságosan nacionalisták az épületeim. És akkor, hát az akkori angoljával, vagy a mostani angoljával, de azt kezdtem tőle, hogy ne haragudjon, nacionalista vagy racionalistát tetszett volna. És akkor azt mondta, hogy nacionalista, és tudja, Szerbiában most Szarajevóban olyan dolgok történnek, ami miatt nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen nacionalista munka nyerjen. És én bennem egy világ omlott össze. Tehát ugyanúgy, hogy ezek elárultak. Tehát ezek vagy hülyék, vagy majrésok, vagy mit vannak betolva, hogy, hogy a én kis 200 000 forintból egyetemistákkal összeállcsolt házaim veszélyeztetik az európai békét, mert hogy, de most komolyan mondom, el tudod képzelni, te öregem vagy, el tudod képzelni. Hazajöttem, elmeséltem a Makovesznek, és azt mondtam, hogy a idefigyeimre, az én házaimra azt mondták a Sterling és a Raffaello Monello, meg a Talco és a baloldali ideológus Tafuri, hogy nacionalista. Na ezt csinált utána. Érted? Keserűségemben. Gyurka, érted ezt? Kiderült, hogy tévoly, ezek sem normálisak, nem csak az oroszok voltak, ezek nem normálisak.
Na jó, ez most egy jó kis végszó, és hadd kérjem meg Jócót, hogy most kicsit pihenjünk, és mi, és akkor dolgozzon ő, hol vagy Jócó? Gyere! És kérlek, hogy akkor egy kis vizuális... Persze, mindenképpen.
Szóval, hogy csak annyira kontárkodnék bele ebbe a szövegbe, hogy én magam is elsőként építészetet végeztem, és egy olyan korszakban végeztem ezt a tevékenységet, ami meglehetősen nacionalista volt. Emiatt aztán rendesen ki is ábrándultam belőle, és úgy döntöttem, hogy egy kisebb tételbíró művészetet próbálok ki. És ide tartozik az, hogy tényleg azt gondolom, hogy azok a dolgok, amiket mutatni fogok, az első munka végképp. Ugyan építészeti vonatkozású, de kvázi azzal a tét nélküli, vagy pótcselekvésszerű hozzáállással készül, ami ugye a műépítészetben megengedhetetlen. A képzőművész megengedheti magának, hogy mindenféle, mondjuk úgy, hogy társadalmi következmény nélkül magában nézzen, és kész.
Ez jó.
Amíg a Jocó átdugja ezt a képet az övére,
addig
hadd mondjak el röviden néhány szót róla, hogy ha jól tudom, akkor ő Kolozsváron végzett építészeti tanulmányokat, majd Budapesten a Képzőművészeti Egyetemen sokszorosító grafika szakra került valamilyen módon, de valójában mint képzőművész az installációi révén lett mondjuk azt, hogy a képzőművészeti szcéna egyik fontos szereplője a 90-es években, de aztán megint történt vele valami, nem tudom meg hogyan, mert szerzett valami számítógépet, és aztán onnantól kezdve gyakorlatilag digitális művészetekkel foglalkozik, és van egy úgynevezett Director nevű ilyen multimédia szerkesztő program, és annak van egy bizonyos ilyen programozási nyelv, amiben nagyon beállásolhat, és írt saját szoftver, tehát ő mint a nemzetközi színában, mint szoftver artist, vagy szoftver művész is jelen van, és amit még kell róla tudni, hogy amikor így elindult Magyarországon ez a party kultúra, ez mikor lehetett 2000 körül, Jocó? 2000? Tehát 2000 körül ilyen óriási gigapartikat rendeztek, és a technika, tehát ez a vizuál technika, az dühöngött ezeken a partikon, mert nem tudom, ilyen kismillió projektorral, vetítéssel, stb. Próbálták meg a hangulatot feldobni, akkor Jócó volt az egyik ilyen fontos és igen keresett VG, mert hogy a saját szoftverével, amit ő írt, különleges vizualitást tudott létrehozni. Jócó az az ember, aki állandóan dolgozik. Tehát ő egy abszolút nem kedves figura. Tehát, hogyha fölhívom telefon, állandóan dolgozik, meg sose ér el. És mindig matat valamit, tehát mindig kísérletezik, és mindig dolgozik valamit. És hogy az, amit most látunk, azt most már mondja is, ugye? Átadom a mikrofon neked.
Köszönöm. Ismételten mondjuk, hogy paradox helyzet van, mert mert olyan dolgokat hoztam önöknek, amik tulajdonképpen, igen, jó, hoztam nektek, amik az általános diskurzusban azt a kategóriát képviselik, hogy önmagukért beszélnek, de azért hozzátennék egy-két dolgot. Tehát, mint mondtam, két típusú munkát hoztam, mind a kettő a variációról, a formáról szól, pontosabban a formakeresés formájáról.
Tehát, hogy így eszedbe jutott-e bármi, érdekelne, vagy van-e valami reflexiód?
Péter Eisenman jutott eszembe, és egy picit az Aha Hadid, mint a ők építészek, és
őket... Kiállítottunk egyszer.
No. Hát akkor nem véletlenül a szociálok. És hát gyakorlatilag ők ketten a mai építészetnek az elmúlt 20 év során a legnagyobb gerjesztői. Tehát gyakorlatilag tőlük jön az az egy-két alapvető inspiráció, ami a mai... Ezt többen írják elmúlt hónapokban már, hogy robbanásszerű, forradalomszerű mozgáshoz vezetett. Ez jutott eszembe. És bocsánat, mind a kettő ugyanez ezen a forma problémán dolgozik 20 éve a legkülönféle módokon.
Jó, más akkor nem, ugye? Tudom, Jóca, ezt nem mondta el, de ezek...
Nagyon tetszik.
Engem azért is nyűgözve mondjuk ez a meló, elmondom, mert hogy ezek úgynevezett ilyen generált képek, tehát hogy ezeket, ezek nem... Olyan Jóca, most lehet, hogy hülyeségeket fogok mondani, úgyhogy nincs javíts ki, hogyha ez nem igaz. Tehát, hogy gyakorlatilag algoritmus az, amit látsz, és nem igazából az a típusú képszerű, pixeles kép, amivel mondjuk dolgozunk, amikor lerenderelünk egy látványtervet például.
Hát akkor beszéljünk róla konkrétabban, tehát ezzel a fajta rögtötéses 3D-vel, ezzel minden építész dolgozik ma, mert megvannak a szoftverek. Viszont, hogyha az algoritmusokról beszélünk, akkor amiről az elmúlt 15 év igazi szellemi innovációja szól az építészetről, az azért ezeknél az egyszerű generálásoknál hát sokkal bonyolultabb dolog. Akár a Greg Lee-re vagy az előzőre gondolunk, vagy gyakorlatilag a mai izgalmas pillanatokban rengeteg más kezdeményezés van. Tehát ezek egyszerű projekciók azért. Nem olyan bonyolult generálások. Tehát mondjuk, hogyha szabad az előző példát nem adni, tehát a Péter Eisenmannnak a legszofisztikáltabb gondolatai a generálásokhoz kötődnek. Vagy egy adott térbeli mintát miként mozdít el. És egyébként hát őnek is a Deleuze nyomán a barokkhoz vezet vissza a legutolsó, legfontosabb szellemi problémája, amiből furcsa mód hasonló drótokat, tehát fonadékokat hoz ki, mint amiket te is csinálsz, viszont maga a generálási technikája, annak a geometri problematikája, hát ennél sokkal bonyolultabb. Itt azért követhető nagyjából, hogy mi történik ezeknél az elcsúsztatásoknál.
Engem érdekelne az az út, amit mondjuk 91-92 után a szerves építészetből a jelenlegi életedbe, vagy a jelenlegi építészeti munkáit felé visz. Tehát, hogy hogyan váltál le, vagy leváltál-e egyáltalán, és mi a mai viszonyod ehhez a fajta építészethez?
Uh-huh. Amit magyar organikus építészetet nevezünk?
Igen, igen.
Hát ez egy elég nehéz kérdés, mert mert egyrészt szerintem a mai fiatalok, akik itt ülnek, nagyrészt nem biztos, hogy igazán ismerik a 80-as, 90-es évek eleményét ezen a téren, tehát ez csak egy olyan fogalomként lebeg, mint mondjuk a katolikus egyház, a katolikus vallás a hitetlenek képzetében, hogy ez mi is lehet. Tehát ugye dolgok elkopnak, eltűnnek, és aztán ha nincs egy olyan fenntartó közeg, ami ezt a kultuszt ápolná, lásd mondjuk a 60-as években a keresztény egyházakat, akkor ezekről már tévedt képzetek alakulnak ki. Tehát most ezt azért hozom így elővágásként, hogy a elmúlt 10 év magyar építészeti publicisztikája nagyjából úgy mit is csinált a magyar organikus építészettel. Szóval olyasmit, mint a 60-as évek a katolikus egyházzal. Tehát beszélni valamiről, amit nincs eléggé itt, vagy nincs jelen. Bocsánat, csak zavar ez a beszéd, nem tudom, honnan jön, bocsánat, csak valamit oda akarnék figyelni. Tehát a közvélekedésben ki tudja, hogy mit is jelent ma a magyar organikus építészet, és hogy mit súlyoz ezen belül. Másrészt pedig a elmúlt 10-15 évben hát sok minden történt ezen az iskolán belül, vagy ezen a mozgalmon belül. Nagyjából lehanyatlott. Meghatározó mesterei, mint a Makovec Imre vagy a Csete György, nem építettek annyit, amiből igazán meg lehetne ítélni, hogy mi is minek is kellett volna történnie még. Mert a magyar organikus építészetben, ami lényeges történt, az nagyjából megtörtént a 70-es, 80-as években ez a két nagymester révén. Nem csak azért mondom, hogy itt van a Gyurka, mert nagyjából mindig így gondoltam. Ami utána történt, vagy ezen kívül történt, az egy-két tehetségesebb követő, Nagy Tomcsi, Vince Lackó, Dévényi Tamásnak egy-egy fontosabb villanása, egy-egy fontosabb munkája, de már a nagyobb öregkori munkák a Makovecnél, a Cseténél sem születhettek meg, vagy inkább talán néha torzóként születtek meg, ilyennek tartom a Pigis Csabát és a Makovecnél, tehát lehetett volna sokkal jobb is, hogyha olyanok a körülmények jobban megépített is lehetett volna. Tehát valami hiányzik, és valami úgy nagyjából be is fejeződött azáltal, hogy ilyen országban élünk. Tehát most beszélni arról, hogy én nekem személy szerint mi volt a közöm az elmúlt 15 évben az organikus építészet, ez nagyon nehéz, mert hát mihez kéne viszonyítani. Tehát én szerintem bocsánat, hogy ilyen közösségesen kifejezem magam, hogy ilyen direktben mondom, de a Disznókőn Tokajban épített traktorgarázsom, mert nagyjából így is jegyzik a világban, nyilván te se ismered, hogy nem tudom, 5-6 fontos könyvben szerepel a effektíve a Moneo és a Herzog-Meuron és a legújabban a Steve Hall munkái között teljesen egyenrangúan. Ezt úgy jegyzik kint, mint a magyar organikus építészetnek egyfajta, ha nem is szintézisét, de egyfajta csúcsprodukcióját. Tehát mit tudom én, londoni Financial Times-ban Redi Ritko írt csak erről kritikát, és összeveti mondjuk a Herzog-Meuronéknak, vagy a éppenséggel a Rankó-Gerének a borászatával. Hogy ez, és így van nagyjából, ha ők mondják, így van. Hogy ezt Magyarországon ki, hogy ítéli meg, az más kérdés.
De engem az érdekelt volna, hogy akkor beszélünk arról az átmenetről, hogy te hogy élted meg, hogy látod visszafelé tekintve, hogy mi történt. Tehát elindulsz, mint egy kvázi szerves építész, vagy mondjuk magyar organikus építész a pályádon, és aztán nem folytatod, hanem valahol ez egy másik irányt vesz. Lehet, hogy én ezt rosszul látom kívülről, de hogy mi ez a történet, a te történeted érdekelne leginkább. És az, hogy most így elmondtad ezt így majd valahol, ezt nagyon szépen köszönöm, de most térjünk rá arra, hogy te, mi történt ott?
Angyal, hogy próbálok rekonstruálni, tehát ezzel a tokai traktorgarázssal megcsináltam az utolsó és talán legjobb akkovet százamat. Tehát azt a forma problémát, amit ez a honfoglaláskori övcsat hozott először a Makovec figyelmébe, és ami a teniszlabdás hígja problémája, térben két spirált, ez gyakorlatilag a smasztikákban is egyéb legalapvetőbb forma problémája a keltra művészettől a magyar népművészetig a két térbeli fonat egymásba érkezésének. Ezt a Makovecinbe megcsinálta például a Paksi templomának a elejénél, és ezt a ő általa felvetett három dimenziós forma problémát jól megcsináltam a disznófi traktorgarázs. De amikor eljött megnézni, együtt mentünk, akkor én azt mondtam neki, láttad, megcsináltam még jobban, mert ő nálam hason nincs ilyen jól megcsinálom. Ezt jegyzik, ezzel nagyjából, amit én a Makovec és organikus építészet hagyományból, mint forma problémát magammal hoztam, meg megtanultam, azt úgy ki is hoztam. Szerencsésen, mert egy elég nagy épület, tehát hatásosan tényleg egy ilyen lendárt nagyságrendben, ez ott meg van csinálva. Hogy utána...
Figyelj csak, igen, akkor én ezt így rosszul képzelem, mert van bennem egy kép arról, hogy ha ez itt a Makovec tanítvány indulsz el, és aztán tanítványból egy, ahogy normális esetben a tehetséges emberek egy saját utat kezdenek el járni, hogy ez nem így történt.
Ez a házat, amit most mondok, ezt 93-ban csináltam. Az 15-14 évvel ezelőtt volt. Azóta hát nem csináltam olyan sok jó házat. Tehát több nagy irodaházakat Pesten, és azok már úgy, mint egy úthengerő, az ember maga alá temetik. És így a 90-es évek végén mindenféle, szóval olyan munkák daráltak be, amiből most így visszanézve nem nagyon volt esélyem kérni győztesen, vagy illetve jó házakat csinálni. Most az utóbbi pár évben igyekeztem úgy pár házat jobbat összehozni, Szentendrébe, Csárdi házat, meg most a Pécsi iskolát, de úgy nem volt nagyon nagy másztív ezekkel a munkákkal. Egyszerűen nem volt bennük a lehetőség. És hogyha az ember, mint ahogy ezt előbb említettem, szerintem a zöme így van a magyar építészeknek, hogyha nincs meg a lehetőség, úgy mint a színészeknél is, vagy a festőknél, ha nincs kiállításuk, tehát hogyha a kiállítási lehetőség, tehát hogyha nem hoz a sors az utatba olyan feladatokat, amikbe kifuthatod magad, akkor nem futhat ki magad.
Jó, akkor te most ezzel azt mondod az én kérdésemben, hogyha olyan megbízást kaptál volna, akkor folytattad volna az organikus építészet formakereséseit, de mivel ilyen típusú megbízás, amiben ezekkel, vagy ebben a gondolatkörben alkotni tudtál volna, nem aggódott ezért?
Nézd, hát soha nem foglalkoztam a magam életrajzával, ilyen szempontból vagy titkára, de az jut eszembe, hogy a 90-es években én szerintem csináltam kb. 80 darab elipszis henger alakú házat, aminek befele dőlt a fala. Tehát Dunai városban Szolnokon sarokházat, ebből lett a végén a Margit hídnál ez az irodaház, a Tölgyfa galéria helyén, az is egy ilyen henger. De hát a Toncsi is Orrán szája hengert csinált, meg a Balázs Misiék is, meg mindenki abban az időben, hogy ez most mennyire az organikusból jött, mert az organikusoknál is jó párom. Hát ezt mindenki próbálgatta, ezt a cilindert, de ez egyszerre jött az Alda Rossziton meg csomó helyről. Úgyhogy most ez a folytatása egy organikus forma keresésnek, vagy nem, hát ez is Dette, vagy a Varga Misi, vagy a Szegő Gyuri, vagy bárki más. Hát ez így történt. ilyen, de a saját családi házam is egy ellipszis hengert. Ez például, hogyha szabad erről fecsegnem, a Birkás Ákos barátom abban az időben mindig nagy ellipszis úgynevezett fejeket festett. De akkor, ha az anekdotázás talán ahogy a bennem is a feszültséget, a...
De miért van benned?
Nem, nem tudom pontosan, miről kéne beszélnem. Nem, meg mennyit, mennyire részletet.
Akkor lehet, hogy nem olyan érthető, de még egyszer megkérdezem, hogy, hogy van-e egy éles leválás arról, hogy Eckler Dezső organikus építész, és Eckler Dezső nem organikus, vagy mondjuk nemzetközi építész, vagy hogy nevetszem valahogy. Van-e olyan pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy hoppá, ez a világ, ez most máshol szól, másfelé kell menni?
Nincs ilyen, de tehát, ugye én biztos, mert ez azért szabdik rólam, én nem tartozom egyik lóhoz sem, ma sem, és igazából régebben sem tartoztam. Tehát engem a mai is organikusnak nevezhetők igazán soha nem fogadtak be organikusként, mert mindig fekete bárány voltam amiatt, hogy hát azt tudod, hogy mondjuk én az Altarossi Bépút szerettem, mint a Makovecet, tehát Makovec Imre mesteremet. Tehát mondjuk, hogyha a kaposvári henger alapépületemet nézed, az egyszerre Rossi és egyszerre Makovec. Tehát egy teljes őrültség, hogy egy geometrikus épület hengerbe elkezdesz kinöveszteni ilyen íves fatartókat. Tehát úgy leválnom nem kellett annyira, mert már kezdetben is mindig valamennyire le voltam válva. Ezt úgy tudom, mert az ember egy ilyen akkorban mindig szabul ismerik egymást, a kismacskák meg a kiskutyák, és van egy, amelyiknek már eleve mindig kifele áll az orra, vagy nem tudom, mindig ilyen voltam. De valahogy az elejétől kezdve én abszolút hűséges tudtam a Makovec tanaira, meg a művészetére, és a sokan művészetére. Tehát emlékszem, hogyha én bekeveredtem a 90-es évek a Tölgyfába például, ahol a Tölgyfa kerekasztalt vezettem évekig. Ha valaki a társaságomban a Makovecről mondjuk rosszat akart mondani a fekete garbós belvárosiak közül, az pillanatokat abba hagyta, mert tudta, hogy kést kap a hátába. Tehát előttem nem lehetett a Makovecet ócsárolni, de fordítva sem. Tehát a Tölgyfának például az élet vége, mert a Janáki egyszer lefajozta az organikusokat, ezt nem tudom tényleg, hogy történt, de ez fontos építészet történeti esemény. Egyébként számos dokumentuma van, tehát a Janáki könyvében szerepel az az éjszik, ahol ezt leírja. Tehát azt akarom ezzel csak mondani, hogy én benne is voltam az organikusban, meg nem is, és ezt is mindenki tudta róla. Tehát a mesteriskolában épp úgy otthon volt, mint a Makovec bandájában, vagy a vándoriskolában, és ma se érzek igazából másként. De úgy gondolom, hogy ezek a dolgok ugyanilyen arányban befolyásolták a gondolkodásomat is, meg azt, hogy mire próbálkozom.
Világos. Amikor még nálad voltam és beszélgettünk, akkor így említettél néhány gondolkodót, akik hatnak rád, és számukra fontosak, vagy akikből merítkezem, hogy akkor ne ezen a szinten beszélgessünk erről, hanem inkább akkor azt próbáld meg nekünk elmondani, hogy mondjuk mi az a, az, melyek azok a filozófiai gondolatok, amelyek most fontosak neked, vagy amelyek foglalkoztatnak most.
Az elmúlt években méltatlanul Silányi a menedzser életet éltem, úgyhogy nagyon tudatosan, méltatlanul Silány menedzser életet éltem és élek, aki egy 5-6 fős irodát visz, azt tudja, hogy ez nem embernek való munka itt a hazai viszonyok közt, amiatt, amit előbb mondtál, hogy a beszélgetés elején. Úgyhogy igyekszem viszonylag tudatosan megszervezni magamnak, hogyha csak kicsit is, de szellemi javakkal is foglalkozhassak. Tehát amikor a 11 éves kisfiamat viszem Szentendrére vívni hetente kétszer autóval, akkor míg a vívás tart, addig valamelyik szentendrei kávézóba mindig Merló Pontit olvasok. A Merló Pontinak most jelent meg, szerencsére, hál' Istennek, magyarul a legfontosabb könyve, a Merló Ponti ismereti elmélettel foglalkozó filozófus, aki 60-as évek elején halt meg, és gyakorlatilag ezen a téren a egzisztencialista ismeretelmény terén, tehát nem a matematikai és nem a formál logika, és ez a Husserl és nem tudom, Lakatos nevű magyarnak a legújabb reményén, hanem a Sartre-os és kik vannak még, tehát ezen a Heidegger-es ismeretelmélet területén a legfontosabb, legújabb manusz, hát a kintiek számára már 15-20 éve a legdivatosabb, hát én most olvasom magyarul, mert franciául nem tudok, és angolul, mert túl nehéz valami. Mindezt teszem azért, mert a Merleau Ponty az a Steve Hall-nak a legfontosabb. Tehát a Steve Hall-nak a... Tudják maguk ki a Steve Hall? Ez Steven Hall, akiről beszélek?
Igen.
Igen? Stephen Hall egy New York-i építész, aki mondjuk az Ahadit mellett a másik legfontosabb építész ma a világon, a szellemi újításait és a művészi újítását és kvalitását tekintve. 60-hoz közelít, 50 valány éves, New Yorkban él, ott tanít, és egész ritka alkalom volt, hogy egy fél éve járt itt Magyarországon, és az iparművészetén a Nagy Tomcsinak a kezdeményezésére, mert ő még fiatal korából ismerő New Yorkban, mikor ott dolgozott két évet. És a Steve Hall, aki az egyik legnagyobb újítója a mai építészetnek, egy francia filozófusnak a függőségében él. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a Peter Eisenman a Derridának nevű francia filozófusnak, illetve a Derridának a függőségében él. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a Palladio a Vitruviusnak a függőségében élt, vagy ugyanúgy, ahogy a reneszánsz mesterei a Leonardoval együtt mondjuk a római és a görög filozófia és a Platónnak a függőségében éltek, és ebből nagyon sok érdekes dolog következik, amire most valószínűleg nincs alkalom kitérni, de hogyha ismerik a Steve Hall-nak az első igazi nagy nemzetközi munkáját, a Helsinki Szépművészeti Múzeumot, ami furcsa módon a Ki az ma névre hallgat. Ezt nem tudom. Szabad erről beszélni?
Igen.
Ez a fogalom, ez a Merleau Ponty-tól jön, és a Merleau Ponty-nak a utolsó évében megírt filozófiai munkájának a legfontosabb fejezete. Összefonódást jelent, azt, hogy a észlelés során a mi látásunk, tapintásunk, hallásunk és beszédünk, az miként fonódik egybe azzal a valósággal, ami próbál az ember észlelni, és aminek ez itt a része. És ez egy kibogozhatatlan, minden pillanatban újra és újra nagy erőfeszítéssel átjelhető dolog. Ahogy a dolgok egymásba fonódnak egyébként, ez pontosan ugyanaz a formaprogramához vezeti őt, amihez a Makovecet vezette a steinerizmus. Hogyha ismerik a Rudolf Steinert, aki pedig ugye az európai okkult filozófiának, vagy okkult tanoknak az egyik nagy mestere, akkor meglepően tapasztalnák, hogy egy felvilágosult 60-as évekbeli francia filozófus mennyire hasonló nyelven és mennyire azonos problémákról beszél, mint egy Rudolf Steiner. És azt is meglepően tapasztalnák, hogy két ilyen építész nagy mester, mint a Makovecz és a Steve Hall, miért ült azonos forma problémákhoz, ennek ezen ismeretlen problémákból kifolyólag. Na most ezért én Merleau Pontyval edzem magamat, míg a fiam a tőrezéssel, keddenként és csütörtökönként, de mellette az asztalon ennek a megfelelői megvannak a Zahavadiddal, akit most szintén próbálok hasonló nyomokon haladva megfejteni. Őt most a Bojárszkival próbálom fölgöngyölíteni, hogy értsem. A Bojárszki volt a, biztos ismerik itt azért többen, a AA iskolának a legendás New York-i Architectural Association School of Architects-nek a legendás igazgatója, a 70-es, 80-as évben meghalt már szegény, és ő neki vannak a legfontosabb beszélgetései a fiatal Zahavadiddal, és ott van rengeteg olyan adalék, a dolgok a szállak Kandinszkijhez vezetnek, Manevicshez vezetnek, a perzsa arabeszkekhez vezetnek, és elsősorban a perzsa szövegekhez vezetnek, ahonnan a Hadid jött, és kiderül, hogy végül is hogy nagyít az a Hadid, és mit nagyít az a Hadid. Nem tudtam rájönni hosszú éveken keresztül, most már nagyjából nyomon vagyok. Mint ahogy nagyjából nyomon
vagyok. És a nyomozás ennek járása ismertethető?
Ismertethető, mint hogy a Steve Holly is. Tehát, hogyha az ember rájön, ismeritek talán a mániámat a nagyítással kapcsolatban, tehát meggyőződésem, erről már írtam is, hogy minden igazán jó minőségű építészetben megtalálható a nagyítás mozzanata. Tehát a Csete György egy mágúbót felnagyított a 60-as évek végén, ezzel a magyar organikus építészet meg el volt megoldva. Tehát most mutassatok mostani mágúbót, a Greg Lynn, repülőgép tervező számítógépes animációval egyfolytában mágúbókat generál, amit a Csete kitalált 30-40 évvel ezelőtt a nagyítás révén. A Steve Hall, ugye a kiazmába, a kiazma az annak a nagy Szépművészeti Múzeumnak Helsinkiben az összefonódó, két térben összefonódó fala, amikor belépszed elő csarnokba és fölmegy az emeletre egy hosszú rámpa. Hagyna magyarázom, hogy mit nagyít föl. De a Steve Hall például, nem tudom, rájöttetek-e ezekkel a hatalmas szobafalnyi kinyúló falaival, forgóajtóival, amit a Storfrontban csinált meg először űrben, a bútorokat nagyítja föl. Nagyon furcsa dolog. Vagy ha a fényeivel, amit ismertek, a színes fények, amiket reflektál, a lámpáknak a dizájn szintű világát nagyítja föl. És még számtalan olyan dolgot, amit soha senki nem csinált meg, egy abszolút eredeti újító. Vagy csak titka a nagyításaiban van. Ha mennénk házról házra, hát szépen be lehetne bizonyítani. A Zaha Hadid egy perzsa szövőnő, aki a perzsa szőnyegek szálait, egymásba font érben, egymásba fonódó szálait nagyítja föl, és ezt csinálja 30 éve. Szövőnő, aki térben a Kandinszki, Malevics és csomó más fontos inspirációban, például a Leon Krier volt a mestere, az AA-n, a londoni építésziskolában, aztán meg a Rem Koolhoosz. És akkor jött rá erre egy teljesen tébolyult, megszállott, rajzmániás, hihetetlen tehetséges nő, és akkor, hát ha megnézitek az első nagy festményeit, városi méretekben perzsaszőnyegeket rajzol. A perzsaszőnyeget felnagyította a város méretűre, és azóta ezeket a szálakat, ezeket a vestőszálakat, a szőszálakat nagyítja. Tehát ez a Cincinnati új, tavaly elkészült Fekete-Tehely gyönyörű szépművészeti múzeuma. Milyen képzelőszer, milyen múzeum az? Valami családnévről, egy gyűjteményről elnevezve, azt úgy hívja, hogy Urban Carpet. Hogy három szál, ami egyszer csak jött messzi 10 kilométerekről, és ott a sarkon így összefonódva térve megáll. A Hadid fonatékokat nagyít. És hogy ez milyen festészeti, művészeti, és az egész szükrematizmusnak mondja, hogy ő annak a szükrematizmus nagyította föl, a Kandinszki nagyította föl, méghozzá a Kandinszkinek a 922-es Bauhausos Kicsi nagy világok című képsorozatát, ami 10 kicsiké. Azt nagyítja a Hadit, tehát a Hadit tényleg betetőzte az igazi modernizmust. Ezt a legfinomabb, legdelikáltabb, legszofisztikáltabb 1920-as évekbeli modernizmust nagy felnagyította. És mesterét csinálja, és ezzel egy egészen új építészeti világot hozott. És akkor még nem beszéltünk a Enzemarról, ugye, aki nem is a Derrida fontos nála, hanem a Deleuze. És a Deleuze-nél pedig a Leibniz a fontos, a barokkal. És a Leibniznél pedig a mikroszkópa fontos, a távcső mellett. A Leibniz egyszer belenézett a mikroszkópba. Isten, tanúk vannak rá, tehát a mikroszkópot akkor feltalálok, belenézett és látott benne valami szörnyűséget, a Leibniz. A forrásokat ide tudom neked hozni. Azt látta benne, hogy egyes világokon belül újabb világok vannak becsomagolva. Akkor kibontják, újabb világok lesznek. Ez egy tégoly volt. Ebből lett a barokk. Erről írja a Deleuze a 60-as évek elején. És a Deleuze vadította meg a Derrida, a Peter Eisenmant. A Peter Eisenmant először a Wexner Centernek a tervpályázatánál a drótsínek, a vasúti sínektől és a drótoktól inspirálva lerajzolt ugyanazt a fonadékot, amit az Al-Hadid. Ez volt 80 és 90-es évek elején. De a Peter Eisenmann a Deleuze-be azt látta meg, amit a Deleuze Leibniz interpretáció révén, a Leibniz meglátott a mikroszkópban. Azt, hogy a világok a mikrokozmoszfere és a makrokozmoszfere is egymásba csomagoltak térbelileg, és kimondhatók, és ebből lett a folding a 90-es években, amit a 90-es évek elején a Hadid, a Greglin, mint teoretikus, és az Eisenmann kimondhattak, és ebből, hát amit évről évre még lehet követni, lett az a nagyító építészet, ami ma a világban a minimalizmussal összetársulva ugye elulalkodott, és számtalan új, fantasztikusabb poétikát hozott. És ezzel próbálok élvezettel foglalkozni, hogy egy kicsit kipróbáljam rajta az elveimet, és ezért olvasok ilyesfajta szerzőket. Cúpenspiel.
Hát én nem tudom, hogy itt mások hogy érzik, de én nem voltam nyűgözve, és így hallgatnának még órákon keresztül. Komolyan, tehát hogy így szerintem nagyon, nagyon szép volt ez a... Ez a kis... nem is tudom, az összefüggések hálózatát. Tehát a gondolatok hálózatát feltáró kis beszédet, és engem meg különösen izgatnak ezek az összefüggések. Tehát, hogy szerintem, hogyha valaki egyszer egy szagot kap, és megérzi, hogy mi hogyan kapcsolódik egymáshoz, kicsit olyan lesz, mint egy mániákus. Tehát el tudom képzelni, hogy valóban vívás alatt keresed ezeket a szálakat, és hogy milyen jó lenne, hogy ebből valami hamarosan születne, mondjuk valami könyv, épület, vagy bármi. Úgyhogy én nagyon rukkolok, hogy erre még legyen időd.
Nagyon kérdés, köszönöm.
A közeljövőben. És most egy kis, még szeretném, hogyha Nuxon megmutatni a másik munkáját, és egy kicsit beszélni róla, addig pihenünk. Csak a végén lenne még egy-két ilyen privát kérdés, tudod, az még mindenkinek kijár. Kicsit turkálunk a magánéletedbe.
Jézusom!
És hogy...
Mire vagy kíváncsi?
Hát itt gyakorlatilag a szakma mögötti háttérre, tehát az a magánéletedből azok a kicsi részletek, amelyek ismerhetők.
Én a rómain élek, a házunk az kimond a Dunaparton, a Lupánál.
Kicsit közelebb.
A város határon a Dunaparton van a házunk, talán ismert ilyen építészeti közlésekből. Ott lakik a családomnak a kisebbik része, a kicsi kamaszfiam és a nagy kamaszlányom, aki építésznek tanult történetesen Budapesten, most noszogatom, hogy valahogy menjen kicsit el külföldre is. És aztán az irodám pedig bent van a Csillaghegyen a római strand közelében, úgyhogy ilyen kisvárosi vagy kertvárosi életet élek, tehát ha tehetem, akkor biciklivel járok oda-vissza, és a városba jövök csak autóval vagy vidékre, hogyha le kell valahol éppen rontani. Tehát így egy kicsit olyan elzárt, de nagyon kellemes életet élek. A irodám is egy ilyen szép nagy kertben, egy családi házban van, úgyhogy a srácok, akikkel dolgozunk, oda jönnek ki. És a nagyfiam pedig ott a kert végében, akik a babájával, ők is még éppen egyetemisták, most fognak végezni. És aztán a haverok van, hogy ide jönnek, de például tegnap, mert a család fele beteg, a Vince Lackó, Vince Laci építész barátunk éppen a benti házba tett látogatást, és nagyon jól éreztük magunkat egymással, mert ugye a kicsi fiának, a Dudusnak, ő a keresztapja.
Tehát akkor három gyermek, és egy konszolidált polgári élet.
Konszolidált, de azt nem tudom. Érdekes probléma az öregedésnek a problémája, tehát hogy testileg és szellemileg és lelkileg hogy kell ilyen terhelés mellett az embernek éppen egészségesen tartani a magát. Tudnyilik a mi generációnknak egy ilyen állandó hadi állapotban élés jutott ki itt Magyarországon, tehát ugye úgy, ez szerintem igaz nagyjából a mostani 40 évesekig, aztán onnan a fiatalabbaknak már kicsit más élet jutott vagy jut. Tehát nekünk annyi mindent kellett egyszerre megcsinálni, lakást szerezni, szakmát kidolgozni, vállalkozást alapítani, tanítani, publikálni, külföldre jutni, követni a nyugatot, megtanulni késve felnőtt fejjel angolul és így tovább. Tehát egy túl strapált generáció vagyunk mi. És ahogy hát ilyen 50 fölé jutunk, akkor ez egy komoly feladat ma egy olyan embernek, aki 3 gyereket, meg 6-8 embert visz magával a munkájával, hogy egyáltalán egészségesnek tartsa magát.
És van erre valami taktika?
Tehát, hogy hát ezerféle, hát ezt tanítják.
Bicajozol?
Hát ez, ez
jársz,
mindenki ezt tanítja.
Mi
hát persze, persze. Ezeket előbb-utóbb el kell fogadni, hogy sielni, meg úszni. Most majdnem minden nap már úszni járok. És pont most este hívtam fel újra a László Attilát, talán ismeritek, a gitár, jazz gitárost, aki szívbéli cimborám, hogy ő ott úszik a Csillaghegyi strandon, én meg a Tenisz Akadémián, most holnap egy helyen úszunk, és akkor a zuhanyozás közben pletykálunk, és akkor így a lelkünket is kicsit ápolgatjuk. Hát szóval ilyesmivel telik egy 55 éves embernek az élete. És el kell menni külföldre időnként, ha én 2-3 napra kipenderülhetek valahova, vagy munkaügybe, vagy de általában félig munka, félig privát, Milánóba, Párizsba, Londonba, hát akkor hónapokra föltöltek ezen szellemi javakkal, élményekkel. Tehát, de a fiataloknak is, a fiataloknak még többet kell menni. Szóval a fiataloknak ki kell menni fél évre, egy évre, hónapokra, hogy elég muníciót begyűjtsenek maguknak. De hát ezt nekünk is gyakorolni kell. Mármint öregebbek.
No. Jövőként?
Fú, várjál csak. Én is gondolkodtam. Rengeteg új terve van. Zongorázom és nagyon, nagyon...
Igen, láttam ezt a pianinót
az
irodában. Ez,
de van otthon is egy nagyon jó zongorám. És
mi volt a zongorátlan?
Hát gyerekkorom óta, és aztán utána nem, és most többet, de tízszer ennyit szeretnék, és hát nagyon fontos irányok vannak, amiket el kell sajátítani. Például zeneelméletet, tehát összhangzatot kell, nagyon nagy vágyam. És aztán főleg ilyen szellemi dolgokban vannak nagy vágyaim. Hát most így hirtelen nehéz. Szóval sok mindent tanulni elsősorban. Ez a jövőm, hogy több időm legyen tanulni.
Ez egy nagyon szép végszó, bár még úgy megkérdezem, jó, mert így gondolkoztam rajta, hogy olyan, nem tudom, szóval semmi forradalom, semmi félrelépés, semmi csintelés nincs
az életedben,
semmi olyan, ami, tehát olyan, minden olyan nagyon egybe van, tudod, olyan, van egy ilyen hiányérzetem, hogy valami, ami kilóg, valami, ami diszharmonikus, valami, ami nem olyan nagyon okos. Tehát, hogy nagyon, nagyon egybe.
Csak ilyenek vannak.
Nagyon egybe vagy. És hogy az merült fel bennem, hogy úgy valahogy, nem tudom, tehát úgy kívánkozz, hogy lenne valamilyen titkos kilógás, vagy valami olyasmi, ami ilyen rosszalkodásra gondoltam tőlem.
Ami van. Bőven van, de
erről
most nem fogok.
Jó, akkor megnyugodtam. Dezső, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm, hogy meghívtatok.
Jutszó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én nem tudom, hogy itt az utolsó munkájára, amit láttál, hogy van-e bármilyen reflexiód, vagy valami eszedbe jutott-e még, mert ezt elfejtettem megkérdezni.
Túl kézenfekvő. Marcel Duchampot olvasok most esténként 20 másik dolog mellett. A Marcel Duchamp életrajz az roppant izgalmas. Egyébként most volt az Art Poolban, nem tudom, hogy tudjátok-e. Mert hogy a Marcel Duchamp lépcső lemenő női akt, az hát az alapproblematikája, vagy alapfelvetése ennek, ami hát őrült fontos dolog, mert a párizsi kubizmus mellett egy olyan másik utat nyitott meg, ami gyakorlatilag ide vezetett. Csak Amerikába futott be vele, egyébként 912-es kép, ami döbbenetes. Ismeritek, tehát egy női akt, ami így ismétlődik. Most, amikor az Alessihez a virágok kinyílását követő csészeformákat terveztem, akkor megcsináltam kimondottan az Alberto Alessi kedvéért, hogy a My Bridge-nek a híres fotóit, amik ugye a mozgásfázisoknak a fotói, ami egy elemi probléma volt a 20. század elején a fotósok számára, például a Székely Bertalannak a lóvágtatás tanulmányai, de egészen a Makovesznek a mozgás kísérleteig vezet. Nos, hogy a Maybridge-nek a lépcső lemenő akt fotóiból összeragasztotta montásszerűen a Duchampnak a lépcsőlemenő aktját. Egyébként a Duchamp... A Duchamp is ismertem. Bár
nem akt, de...
Amelyik? Mire van? A saját magáról? Hát az többféle. A magával sapkozik, meg a feje két fele össze.
Nem. Melyik van? Ez a lemenő. Tehát miután ez a lépcsőlemenő akt, amilyen sokáig ezzel foglalkoztam, Most inkább az érdekel, hogy hogy lenne a mozgók, hogy lehetne a mozgóképet megállítani, legalábbis valamennyire. Pont azért, hogy az időbeliséget meg ezt a fajta határozatlanságot belevenni abba, ami úgy tűnik, hogy stabil. Mert ez nagyon fontos szerintem, hogy ugye a formákat általában megállapodott valamiknek tekintjük, amiből aztán stílus lesz, meg nem tudom, hogy közben sokkal érdekesebb számomra az, ami ezek közt a megállapodott formák között zajlik tulajdonképpen. És hogyha ezeket a zajlásokat rögzítjük, akkor bármikor valamiféle megállapodottságot találunk. De egyébként meg befejeztem téged.